Kedves hallgatóink, a következőkben Miklósné Dorcsi interjúját hallhatják, melyben Monostori László atyával beszélgetnek a gyónás szentségéről. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és szintén szeretettel köszöntöm Monostori László atyát, az újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom plébániai kormányzóját.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást.
Kedves atya, az a kérés jött felénk a Mária Rádiótól, hogy beszélgessünk egy kicsit a gyónás szentségéről, és ha lehet, akkor a gyermekekre is fókuszáljunk egy kicsit. Így bevezetőképpen hagyd mondjam el, hogy én annyit gondolkoztam, amíg készültem erre a beszélgetésre, hogy miért tartjuk a gyónást olyan titokzatosnak, meg olyan... Tehát a szentségek közül ettől félünk, vagy félnek, vagy ez így körüllengi ilyen titokzatosság, és hogy miért van ez? És akkor arra jutottam, hogy szerintem azért, mert ez a szentség az, amelyiket nem látjuk alapvetően, hogy mi történik, ugye, amíg be nem megyünk a gyóntatós székbe, mert minden előttünk zajlik. Előttünk a szentáldozás, a keresztelés, a birmálkozás, tehát minden így ott vagyunk és látjuk, részesé vagyunk, viszont amikor gyónunk, akkor így eltűnünk a világ szeme elől, és akkor ezért ez az egész olyan titokzatossá válik. Hát mit szólsz te ehhez?
Hogy... Igen, valóban ez ugye négy szem közt történik, nem látható módon, ahogy te is mondod. Ugyanakkor ez még olyan szempontból is különleges, hogy itt tényleg nekünk kell beszélnünk, valamit mondanunk. Hát a többi szentség felvételénél ott inkább arról van szó, hogy a előre megírt válaszokat, a liturgikus szövegeket elmondjuk, akár a keresztségnél, a bérmálásnál, vagy akár a házasságkötésnél, vagy a szentáldozásnál, amikor az amment mondjuk, akkor ott nem az van, hogy ott most nekem meg kell fogalmaznom valamit, hanem le van írva a szertartáskönyvben, és részesülök a szentség kegyelmeiben. Na most a Szent Jónásnál itt egész másról van szó, mert maga a Szent Jónás, és ugyan igaz, hogy ennek is van egy liturgikus kerete. Tehát, hogyha felcsapjuk az imakönyvet, ott is megtaláljuk a gyónás menetét, hogy köszönünk, van egy szöveg is, amit el lehet mondani, hogy gyónom a mindenható Istennek, és neked lelki atyám, utoljára ekkor gyóntam, azóta ezeket a bűnöket követtem el, és akkor a végén ugye szokás még elmondani a bánatimát, ezt is a legtöbben úgy mondják el, ahogy gyerekkorukban tanulták, és ezzel nincs is semmi gond, de van, aki a saját szavaival fogalmazza meg, és az is nagyszerű tud lenni. De mégis a gyónásnak a szíve, a legnagyobb része, az nem egy kötött szöveg elmondásából áll, hanem egy személyes bűnvallomásból, és direkt használom ezt a szót, hogy bűnvallomás, azért, hogy kicsit beleborzongjunk, mert hát azért hogyan hangzik ez egy külső hallgató számára, aki mondjuk nem annyira ismeri a katolikus liturgiát, bűnvallomás, ez olyan, mint hogyha rendőrségen ülnénk, és egy Igen. ilyen faggatózás lenne, ott Igen. nem tudom, vallató fény, meg jönnek a nyomozók, mert itt egyáltalán nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy szeretnénk könnyíteni a lelkünkön, és tulajdonképpen ugye Istennek mondjuk ki ezeket a bűnöket, és nem is az az egyetlen lényeg, hogy kimondjuk, de mi emberek úgy működünk, hogy ez nagyon sokat segít, hogyha ki is tudjuk mondani azt, hogy ezt sajnálom, ezt megbántam. És csomószor előfordul, hogy amint valaki például a papnak, vagy a lelki vezetőjének, vagy akár a pszichológusának, mert ez egy pszichológiai dolog, amit mondani készülök, hogy amint kimondja a bűnt, az egy kicsit úgy el is távozik belőle, ahogy verbalizálja, ahogy távolságot vesz tőle, ahogy ez kiszorod a száján, már is egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy önmagának meg tudjon bocsájtani. De természetesen a gyónás szentség ennél jóval több. Itt nem arról van szó, hogy itten pszichológiai tanácsadást vagy életvezetési tanácsadást tartanánk, hanem arról, hogy itt a Jóisten kegyelme valóságosan működik, hiszen maga Jézus mondja, amikor Péter apostolnak átadta a mennyek országának a kulcsait, és rábízta az egyházat, hogy amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. És feltámadása után, amikor Jézus megjelent az apostoloknak, amikor együtt voltak, akkor azt mondta, rájuk lehet, és azt mondta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Tehát azt kell lássuk nagyon élesen, hogy a szentgyónás azt nem az egyház találta ki, hanem ezt Jézus alapította. Jézus akarta, hogy így legyen. Hogyha ideális lenne a világ, hogyha nagyon jók lennénk, és nem követnénk el bűnöket, akkor nem volna szükség a szentgyónásra. Hát a keresztségben megszabadulunk minden bűnünktől, az áteredő bűntől, minden személyes bűnünktől is, hogyha nem csecsemőkorban keresztelnek valakit, és már vannak személyes bűnei. De hát ez pont az emberi gyarlóság, a bűnösségünk miatt van arra szükség, hogy ha már túl vagyunk a keresztségen, hiszen az csak egyszer lehet fölvenni az életben, legyen egy másik szentség, amely által korlátlan alkalommal, akárhányszor, újra és újra, mindig újra részesülhetünk Isten megbocsájtó jóságában.
Ha már így ez az újra és újra, csak egy mondattal, hogy mennyi ajánlott vagy, vagy ez egyéni, hogy ki hányszor megy gyonni, vagy milyen sűrűn, hogy van-e erre valami...
Örülök, hogy felteszed ezt a kérdést, Dorcsi, mert úgy gondolom, hogy ez tényleg sokakat foglalkoztathat. Ugye, amit az egyház mond, az egyház azt kéri, hogy évente egyszer. Sőt, hogyha nagyon jogászkodom és egyházjogi szempontból közelítem meg, akkor még kevesebbet kér az egyház kötelezően. Azt mondja, hogy ha van valakinek súlyos bűne, azt legalább évente egyszer gyónja meg. Na most... azért ennél érdemesebb gyakrabban menni szentgyónáshoz. Egyszer valaki nekem úgy mondta, még gyerekkoromban egy felnőtt, hogy hát szerinte az a jó, hogyha legalább a nagy ünnepek előtt, karácsony előtt, húsvét előtt valaki elvégzi a szentgyónását, és sokan vannak, akik ezt tartják, ez egy szép szokás. Azt hiszem, hogy még ennél is lehet, sőt érdemes is tovább menni. Én magam például havonta szoktam szentgyónást végezni, amikor én is a gyóntatórásnak a másik oldalán vagyok, és én is kérem a Jóistentől bűneim bocsánatát a lelki atyámnál, mert úgy érzem, hogy ez segít nekem abban, hogy egy picit jobb ember legyek, és hogy rendszeresen letegyem a bűneimet. De vannak olyanok, akik még ennél is gyakrabban gyónnak, például Szent II. János Pál pápáról mondják, hogy ő hetente letette a bűneit, pedig neki biztos jóval kevesebb volt, mint nekem, és én csak havonta járok. Úgyhogy ahogy felvetett Dulcsi, igaz, amit mondasz, hogy ez kicsit egyénre van szabva, kicsit így az egyéni igények is előfordulhatnak, hogy most valaki gyakrabban, igen, tehát hogy ez nincs így kőbevésve, és ez olyan szép szerintem.
Igen, hát vagy a gyógytató atyától is függ szerintem, mert lehet például egy időszak is, hogy valakinek pont olyan időszak az életében, egy olyan időszak van, amikor sűrűbben van szüksége a szentgyónásra, de van, amikor pedig van egy olyan időszak, amikor hát végül is lehet, hogy tényleg elég 2-3 havonta
így elmenni. Igaz, tehát ez is. Mostanában a fiataloknak, gyerekeknek, akár a katolikus iskolában is én azt szoktam tanácsolni, ha valaki megkérdezi, hogy hát mondjuk úgy évszakonként egyszer, de tényleg az olyan szép, hogy akkor nem tudom, a tanév elején, szeptemberben, akkor karácsony előtt, húsvét előtt, meg még a tanév végén. Tehát, igen, tehát hogy legyen ennek egy keret, ez az évi négy, ez is egy jó köztes lehetőség. Így a évi egy, meg a nagy ünnepek előtt, és a havi között azért még itt is van egy lehetőség.
Igen, és hát ha már itt a gyerekek elől jöttek katolikus iskola egyebek, ugye ott is tartotok, hittan tartasz, és nagyon sok lelki gyermek van, hogy egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy a gyerekek, amikor készülnek a szentgyónásra, hogy ez hogy van, hogy segítetek nekik, hogy eldönteni, hagyd meséljek el így egy nagyon rövid kis történetet, a barátnőmmel beszélgettünk, hogy tudta, hogy jövök ide, és akkor említettem a szentgyónás gyerekek egyebeket, akkor mondja, hogy arra jutott eszébe, hogy az ő bátyja, amikor az első szentgyónásra készült, készített lelki tükröt. Na most hát azért ez egy 60 éves történet, ezt hozzá kell tennem körülbelül, lelki tükröt, és akkor egyik oldalon voltak a halálos bűnök, meg a halálos bűn és a bocsánatos bűn. Igen, ugye, és akkor fölírta a halálos bűnökhöz, hogy 3-szor hátrafordultam Szent Misén, olyan kis kedvesen, hogy tehát a kérdést is azért szeretném föltenni, vagy hát azért hoztam ezt ide, hogy tehát a gyerekeket meg kell tanítani, hogy mi a bűn, mi nem a bűn, mi a vétek, de ugyanakkor azt mondják, hogy kis bűn, meg nagy bűn nincs. Tehát, hogyha erről mondanál valamit.
Igen, hát ami a gyerekeket illeti, ott szerintem nagyon fontos, hogy főleg az első szentgyónások az első áldozás előtt, hogy az, még ha egy kicsit izgulnak is előtte, az szerintem természetes, de hogy az mégis egy pozitív élmény legyen nekik, ahol nem arról van szó, hogy a pap lehordja őket a sárga földig, hanem megtapasztalják a Jóisten irgalmát és szeretetét, és azt, hogy minden bűnük meg van bocsájtva. Úgyhogy ezt tartom igazán fontosnak, hogy amikor jönnek a gyerekek, hogy akkor ne a félelem, vagy a rettegés, vagy a kellemetlenség legyen előtérben. Úgyhogy olyat szoktunk csinálni például az első áldozók, hogy akkor előre megnézzük a gyóntatószéket, mi fog történni, ki hol lesz, meg mindig mosolyogva, bátorítva fogadom őket, és akkor tényleg egy beszélgetés keretében leteszik a bűneiket, és akkor a végén kapnak elégtételt, felavulozást, és hát legnagyobb lelkipásztori örömeim közé tartozik, amikor akár egy gyermek, akár egy felnőtt, mert ez felnőtteknél is ugyanúgy, talán még jobban előfordul, hogy valaki szorongva, szemétlesütve jön be a gyóntatószékbe, és amikor 5-10-15 perc múlva távozik, akkor pedig mosolyogva, csillogó szemekkel. Tehát ott látszik, hogy tényleg történt valami a lelkében, tényleg megérintette őt a Jóisten, tényleg megtapasztalt valamit abból, hogy Isten megbocsátja a bűnöket. Úgyhogy ezek így a legnagyobb lelkipásztori örömeim egyike, amikor valaki felszabadultan és boldogan távozik a Szent Jónás után a gyóntatószékből. Ami pedig a bűnöknek a súlyát illeti, hát alapvetően tényleg ugye kétféle bűn van. Vannak egyrészt azok a bűnök, amelyeket emberi gyarlóságból így a mindennapok forgatagában elkövetünk. Ezeket is nagyon ajánlott meggyónni, bár ezeket kevesen tudják, de ez teljesen nem is kötelező, mert ezeket a Jóisten megbocsátja.
Meg a műsor kezdetén. Igen,
amikor áldozni megyünk, akkor nem csak úgy mehetünk áldozni, hogyha egyetlen egy bűn nem követtünk el az utolsó gyónás óta, hanem hát a mindennapi gyarlóságból fakadó bűnöket, hogyha a Szent Misa elején megbánjuk őszintén, elhatározzuk, hogy ezeket letesszük és változtatni fogunk, akkor nyugodtan lehet menni áldozni. Na most viszont vannak az úgynevezett súlyos vagy halálos bűnök, amik viszont tényleg olyanok, hogy azok megszakítják a szeretet kapcsolatot a Jóistentől. Egy képpel élve talán úgy tudnám ezt leginkább leírni, hogy életünk útján megyünk a Jóisten felé egy úton, és hogyha kicsit letérünk erről, az olyan, mint a bocsánatos bűn, akkor magunkkal szúrunk ki, mert ott a család, meg a gaz, meg az árok, letérünk az útról, de azért az alapvető irány még mindig a Jóisten felé visz minket. A halálos bűn pedig olyan, amikor azt mondjuk, hogy arra van a Jóisten, hát akkor én hátat fordítok, és megyek a másik irányba, mert nem szeretnék róla tudomást venni, úgy szeretnék élni, ahogy nekem tetszik, nem veszem figyelembe azt, hogy ő mit vár tőlem. Tehát ez a halálos bűn, amikor teljesen tudva, teljesen akarva, és súlyos dologban vétünk a Jóisten parancsolata ellen. Nagyon fontos, hogy halálos bűnt nem lehet véletlenül elkövetni. Igen. Egyébként még bocsánatos bűnt sem lehet véletlenül elkövetni, csak tudva és akarva. Lehet valakinek kellemetlenséget okozni, lehet valakit akaratunk ellenére megbántani, de hogyha ezt nem akarva tesszük, az nekünk nem bűn, annak ellenére, hogy attól még nekünk is fájhat, meg bosszanthat, meg furdalhat a lelki ismeret. Szóval halálos bűnt azért tényleg csak teljesen tudva, teljesen akarva és súlyos dologban lehet elkövetni. És sokan kérdezik tőlem, hogy hát mondjak példákat. De azért nehéz ez, és mindjárt akkor mondok arra egy példát, hogy miért nem tudok igazán példákat mondani, mert vegyük mondjuk a hazugságot. Most a hazugság az most bocsánatos bűn, vagy halálos bűn. És erre azt mondom, hogy hát attól függ.
Igen.
Mert ha valakit megtréfálok, és mondok neki valamit, ami nem igaz, aztán utána úgy is kiderül, hogy az mégis igaz, vagy egy gyerek füllent a szülőjének valamilyen kellemetlen
kérdésben.
Ma nem
hoztam egyest.
Igen, tehát nem akar belemenni. Az nyilván nem említhető egy napon azzal, mint hogyha valaki, nem tudom, a bíróság előtt hamisan tanúzik, és egy ártatlan ember miatt a börtönbe megy.
Igen.
Tehát ez is hazugság, az is hazugság.
Igen.
De éppen ezért azt kell mondjam, hogy hát a körülményeket is figyelembe kell venni ahhoz, hogy végső soron meg tudjuk állapítani egy konkrét bűről, hogy az most mennyire szakított el valakit a Jóisten szeretetétől, teljesen vagy csak részlegesen, és végső soron, és ez is nagyon fontos, hogy ezt kívülről nem is tudjuk megmondani. Azt, hogy valami, egy konkrét bűn az adott személy számára halálos bűn vagy bocsánatos bűn, ezt ő tudja meg a Jóisten.
Igen.
És ha kétségünk van, mert nem tudunk minden biztosan, akkor erre is jó a Szent Jónás, meg lehet kérdezni a paptól, aki a körülményeket figyelembe véve fog erre tudni tanácsot adni.
Igen, a legjobb lelkiismerete szerint. Hát igen. Ajánlasz-e lelki tükröt, hogy az milyen legyen, akár a gyermekeknek, amikor készülnek, mert ugye másképp készül egy kisgyerek a Szent Jónásra, és hát másképp egy felnőtt.
És hát ez jól is van így, mert szerintem az elég nehéz lenne, hogyha a felnőttek is úgy készülnének a Szent Jónásukra, hogy az első áldozáskor aztán lelki tükröt vennék elő, mert egyszerűen hát változik az élet, más élethelyzetben vagyunk. Jó az, hogyha az imádságaink sem csak a gyerekkoriak, hanem abban is tudunk fejlődni. Úgyhogy ezek a lelki tükrök, amelyek széles körben megismerhetőek, nem csak imakönyvekben, hanem az interneten is találunk bőségesen lelki tükröket. Ezek hasznos segédeszközök. Tehát nem kötelező ezeket használni, nem is elvárás. Ezek segítségek, amelyeket lehet használni. Én magam nagyon ajánlom őket. De azt is el tudom képzelni, hogy ha valaki mondjuk tényleg rendszeresen lelkiismeretvizsgálatot végez mondjuk minden este, az egy klasszikus lelkiismeretvizsgálati időpont, esetleg kis feljegyzéseket is végez egy lelki füzetbe, akkor lehet, hogy a Szent Jónás előtt neki nincs arra szüksége, hogy most akkor még egyszer egy lelki tükör alapján is megvizsgálja a lelkiismeretét, de ártani biztos nem árt. Tehát olyan helyzetet nem tudnék mondani, hogy ott kifejezetten nem javaslom a lelki tükröt, úgyhogy a legtöbb esetben segít, de nem kötelező igénybe venni a segítségét. Miért jó mégis egy lelki tükör? Mert segít minket abban, hogy szisztematikusan életünk egyes területeit kicsit nagyító alá vegyük. Megnézzük külön az Isten kapcsolatunkat, megnézzük az önmagunkkal való kapcsolatunkat, megnézzük a családunkkal való kapcsolatunkat, a barátainkkal való kapcsolatunkat, a munkatársunkkal való kapcsolatunkat, az egészségünkkel való kapcsolatunkat, az érzéseinket, a vágyainkat, az ima életünket, a lemondásainkat, a jó cselekedeteinket, a mulasztásainkat, és még lehetne folytatni a sort, mert hát nem biztos, hogy mindig mindenkinek egyből minden eszébe jut, ugye ez ezért is jó. Ezért is jó, hogy segít nekünk eszünkbe jutni. Meg arra is jó lehet, hogy valaki esetleg nem rossz indulatból, hanem egyszerűen, hát már régen voltak a hittanórák, vagy elfelejtette, de hogy valamire esetleg a lelki tükör olvasása közben döbben rá, vagy legalábbis fogalmazódik meg benne a kérdés, hogy hoppá, tényleg az lehet, hogy bűn, erre nem is gondoltam. Nyilván most nem az evidens dolgokra gondolok, hogy lopni, csalni, hazudni, de hát miért ne lehetne az, hogy valaki régen járt hittanórára, kicsit eltávolodott az egyháztól, és akkor most újra felveszi a fonalat, jön templomba jóni áldozni, de hát most már nem biztos abban, hogy akkor mikor nem szabad húst tenni, mik a bőti előírások. Egy jó lelki tükör olvasása akár erre is fény deríthet, vagy legalábbis egy kérdőjel kigyullad a fejében, a lelkében, és akár ezt is meg lehet beszélni a gyóntató atyával, aki segíteni fog.
Most így, ahogy mondod, egyszer gyóntam egy atyánál, és ő csinált nekem lelki tükröt. Mert én elmondtam az én bűneimet, és akkor utána hallgat, és akkor most torkosság, csak így most hát mondom általánosságban, torkosság volt? Hát igen, tulajdonképpen igen. Szüleiddel szemtelen voltál esetleg, vagy hát tulajdonképpen igen. Tehát, hogy igazából egy csomó mindent felsorolt, és szinte mindegyikre az, és akkor ezek mind vétkek, és ugye amik elvihetnek utána, hogyha ebben nagyon belemélyedsz, mert ugye a torkosság, ugye utána az esetleg az alkoholizmusa, nem tudom, tehát amikor a függőségek irányába, a hosszítával, az önfigyelme, ugye? Tehát ez is fontos, pedig nem is gondolok erre, pedig hát egy idő után lehet, hogy pont elvisz ebbe az irányba. Úgyhogy, és ő volt a lelki tükör, és akkor...
Élő lelki tükör volt,
és akkor most így, ha már így a gyóntatóatyák szóba jöttek, hogy szerinted mi a jó, vagy ez is mindenkinek változó, hogy saját állandó lelki atya legyen valakinek, gyóntató atya, akihez rendszeresen jár, vagy, mert sokan vannak olyanok, hogy bemennek, most csak mondok egy példát a Ferenciek terére, mert ugye ott reggeltől estig állandó gyóntatás van, és akkor ő bemegy, akihez beesik, tudom csúnya szó ezt így mondani egy Jónás szentségére, de hogy ahova, aki éppen ott van, és akkor annál meggyónja, és ő ugyanúgy megkönnyebbül, és ugyanúgy leteszi, vagy inkább esetleg szerencsésebb, hogyha valaki egy lelki atyát választ magának.
Mind a kettő jó lehet, tehát a Jónás szentsége az a feloldozás, az, hogy a Jóisten megbocsátja a bűneinket, az nem egy konkrét atyához köthető, hanem tényleg minden felszentelt katolikus pap tudja közvetíteni ezt a szentségi kegyelmet. De hát mi emberek különbözőek vagyunk ott. Bocsánat, hogy most nagyon profán példákat mondok, de hát egyszerűen különböző emberek vagyunk. Somó embernek van egy állandó fodrásza, főleg a hölgyeknek, de hát ismerek olyan férfiakat, meg régebben én is voltam ebben a cipőben, hogy hát én mindig, hát ott jártam a városban, valahol dolgom volt, na most van egy fél óra, amit egy fodrász gyorsan beugrom, mert hát nekem az volt a lényeg, hogy hát vágja le a hajamat, jó lesz az, nem foglalkoztam ezzel sokat. Vagy azért nagyon sok embernek van saját fogorvosa például, igen, de van ezzel kapcsolatos ismerek olyat, aki azt mondja, hogy neki jók a fogai, ha van valami problémája, akkor elmegy egyszerűen egy fogorvoshoz, most nem csinál ebből témát. Itt is különböző igen, iskolák lehetnek, tehát én semmiképpen sem mondanám azt rossznak, hogyha valaki a pap személyétől függetlenül végzi a szentgyónását, mert itt én ebben azt látom az előnyt, hogy itt ő valahogy megfogja a lényeget, hogy a lényeg nem a pap személye, hanem a Jóisten megbocsájtó kegyelme, és hogy nem hordozza magában a bűneit, hanem hogy gyakorlatilag tényleg az első adandó alkalommal, akkor tényleg nem kell egy konkrét papra várni, igen, meg időpontot igen, egyeztetni, hanem le tudja tenni a szentgyónásban a bűneit. Ezt ezért tartom jónak. Az pedig, hogyha valakinek van egy saját gyóntató atyája, annak is természetesen rengeteg előnye van. Például azt, hogy a fejlődést, vagy esetleg a problémákat sokkal jobban tudja kísérni. Jobb, személyre szabottabb tanácsokat tud adni. Mondok egy példát. Most hozzám papként bejön valaki, aki elmondja, hogy nem is tudom milyen példát mondjak, hogy mondjuk a házastársával türelmetlen volt. Hát most erre egyszer mit mond az ember? Hát imádkozzunk a türelem kegyelméért, vagyis megkérdezhetem, hogy milyen helyzetben szokott ez előjönni, tudunk-e valamit tenni azért, hogy nagyobb legyen a béke otthon, de hát alapvetően megkapja a feloldozást és elmegy. Hogyha valaki negyedszer vagy ötödször jön és mondja, hogy atya, most is türelmetlen voltam a házastársammal, akkor ott lehetőség nyílik arra, hogy egy kicsit mélyebbre menjünk, hogy megnézzük azt, hogy mégis milyen okai vannak ennek, hogy hogyan tudnánk segíteni, akár a házasságon kívül a munkájában, más területén az életének vannak-e elakadások, nehézségek, vagy pedig a házastársal való kapcsolatban hogyan lehetne nagyobb harmóniára törekedni. Tehát több a lehetőség igen, a személyre szabott segítségnek. Nekem személyesen, ezt még hozzáteszem, nekem nagyon fontos, én így működöm, én ilyen típusú ember vagyok, hogy én általában mindig ugyanahoz az atyához megyek gyónni. Nem egész életemben, tehát most már legalább a negyedik, ötödik, nem számolom őket pontosan, jó, de hát olyan pap van, de hogy azért hosszú évek során ez azért állandó szokott lenni.
Jártál a nagyvilágban, úgyhogy azért ez szinte kivitelezhetetlen lett volna, hát sokat töltöttél egy húzamban, akár Rómában, akár Franciaországban, Németországban. Úgyhogy hát igen, ez ilyen igen, tehát ez változó, hogy kinek mi a jobb. Egyébként én is azt szeretem, ha olyannál gyónok, aki ismer engem, ismeri a családomat, ismeri a szituációt, mert szinte félszavakból is megértjük egymást.
Nem kell mindig Ádámtól, Évától elkezdeni igen, magyarázni egy-egy
pontosan,
dolgot.
Pontosan, és akkor, ja igen, már legyint is.
Meg akkor tényleg nem az, hogy csak valaki felsorolja mechanikusan, hogy hazudtam, elkéstem a miséről, csúnyán beszéltem, tehát nem csak egy ilyen, hanem hát, hanem hogy tudja jobban elmondani, hogy hát igen, a fiam, a lányom, a menyem, hogy akkor milyen
igen,
helyzetek
tudja
vannak,
a szituációt, igen, hogy vagy édesanyámmal türelmetlen voltam, ugye akkor neki elég ennyit mondani, ha ilyen lenne, vagy van, vagy ilyesmi, mert tudja az életünket már évtizedek óta, és akkor látja, és tudja, hogy mi lehet ennek az oka esetleg, vagy hogy.
Egy fél gondolatot még hadd tegyek hozzá, mert biztos vagyok benne, hogy most sok hallgatónak kicsit kedvet csinálunk ahhoz, hogy gyóntatóatyát keressen magának. Úgyhogy arra is van lehetőség, mert sajnos kevesen vagyunk papok, egyre kevesebben. És egyszerűen van olyan, hogy valaki tényleg szeretne egy gyóntatóatyát, de hogy nem nagyon talál, mert a papok elfoglaltak. Ilyenkor ne essünk kétségbe. Tudjuk meg, hogy az adott pap hol és mikor szokott gyóntatni, és abban az időben, amikor úgy is gyóntat, bátran keressük fel a gyóntatószékben, mert be is mutatkozhatunk ott, emlékezni fog, mert ez gyakran könnyebben kivitelezhető, mint egy egészen különleges időpontot egyeztetni, hogyha a jó gyóntató papok ezt nem is azért mondom, mert hogy magamat feltétlen odasorolnám, de hogy hát más hívek is mondják, hogy hát nehéz azokhoz az atyákhoz időpontot kérni, akik elég elfoglaltak, de hát a gyóntatószék az pont azért van, hogy ott is el lehet végezni a szentgyónást, akár rendszeresen is.
Most még az jutott eszembe, hogy ha valaki azért egy már régóta gyont, és nagyon nagy problémája van, akkor azért ajánlott, hogy esetleg mégiscsak úgy külön próbáljon menni, mert van, hogy beáll ugye egy vasárnap délelőtt, és akkor benn van, vagy 30 percig egész szent is alatt, ott a gyűrűznek.
Akik meg sorban állnak, még gyűjtik a bűneiket, meg ki tudja, milyen igen. dolgok mennek át a fejükön közben, igen. gondolattal is lehet vétkezni, ilyen szaftos, igen. csúnya beszéd, vagy nem tudom.
Igen, hogy ez van, mi bűne lehet ennek, hogy ez még mindig bent van, mennyi bűne lehet, hogy azért ez azért szerencsésebb, nem? Hogyha valakinek ez így egy ilyen időszak igen, van, vagy hogy azért igen. az külön kérjen időpontot.
Igen, és én még azt tenném hozzá, hogy nagyon jó, hogy ezt személyesen teszi, mert nekem az mindig könnyebb, mint hogyha egyszerűen valaki telefonál, vagy e-mailt ír, mert lehet, hogy nincs is előttem az arca, meg nehezen tudom megítélni, hogy akkor most ez mennyi időt érdemes rá szánni. Nekem az nagyon szimpatikus, hogyha valakinek van ilyen igénye, hogy szentmise után megszólít engem, és akkor mondja, hogy ő szeretne egy életgyónást végezni, vagy esetleg egy olyan időpontban szívesen fölkeresni, amikor nincs nagy tömeg, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy mikor a legalkalmasabb.
És akkor azt szerinted, vagy annak sincs már igazából ez egy ilyen gyakorlati kérdés, hogy leülni egy hittanterembe, vagy tehát ha hosszabb gyónásról van szó, vagy a gyóntatószék is alkalmas erre, vagy ennek igazából nincs jelentősége? Tehát így
nagyon az... nagy jelentőségét a helyszínek nem látom. Itt is, amit a gyónó jobban szeret, tehát van, akit segít az, hogy akkor ne ott a rácsnál, meg a térdeplőnél, hanem inkább egy asztalhoz leülve, két székre, egy beszélgető helyiségben, úgyhogy tehát ahol erre van lehetőség,
meg lehet beszélni, és erre is lehet kérni. Kedves atya, én nagyon szépen köszönöm. Én remélem, hogy tudtunk segíteni azoknak, akik most így nagy böjt táján a gyónás szentségét szeretnék magukhoz menni, vagy hát részesülni benne. Úgyhogy el is búcsúzunk a kedves hallgatóktól, megköszönjük a figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Miklósné Dorcsi, és
Monostori László atyát hallották, örülök, hogy itt lettem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Miklósné Dorcsi interjúját hallhatták, melyben Monostori László atyával beszélgetett a gyónás szentségéről. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
Hírek.